Vendégem Gémes Renáta, az Egy Csepp Alapítvány projekt vezetője, akit köszöntök, szia!
Szia!
És hát majd 18 éves, majd nagykorú az alapítvány, ahol dolgozol, és azt mondtam, hogy a Diab Mentor programról fogunk beszélgetni, illetve hát a ti alapítványotok az, amelyik hosszú ideje és nagy erőkkel küzd a cukorbetegség felismeréséért, illetve annak az olyan kezeléséért, ami egyébként lehetővé teszi a teljes értékű életet, mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél. De hogy előtte én kíváncsi lennék a te kötődésedre, tehát azt gondolom, hogy elmenni dolgozni egy ilyen helyre, ahol ezeket az érdekeket kell képviselni, nagyon bele kell ásni magad a dolgokba, az lehet, hogy feltételez valamiféle érzékenységet, vagy érintettséget, de ez csak feltételezés.
Az érzékenységem az már gyerekkorom óta megvan bizonyos emberek, vagy beteg emberek iránt. Én mindig így a gyámoltalanokat felkaroltam, amikor kicsi voltam a környezetemben is, de igazából magát a cukorbetegséget én akkor láttam, főleg az egyes típusú cukorbetegséget, amikor én Erős Antóniával dolgoztam egy helyen, és figyeltem az ő mindennapjait, mert cukros, hát akkor még fogalmam sem volt arról, hogy mi a különbség az egyes és a kettes típusú diabétesz között. Nyilván, mivel nekem a családomban nem volt senki, és nincs most sem, a férjem révén vannak cukorbetegek egyébként, és ott viszont látom a kettes típusú diabétesszel élők életét, hogy hogyan tudnak figyelni, vagy hogyan nem figyelnek, mire kell a környezetnek felhívni a figyelmet, hogy ő nekik könnyebb legyen, vagy megússzák, vagy hát ez a megússzák. Ez egy furcsa dolog, mert igazán a szövődmények előbb-utóbb kialakulnak, csak nem biztos, hogy életünkben kialakulnak, vagy pedig mondjuk az utolsó pillanatban felismerik azt, hogy mondjuk neked romlik a látásod. Tehát, igen. Hogy de visszatérve Antóniára, ott ültem tőle 10 méterre, és figyeltem, amikor beadta magának az inzulint, amikor étkezett hozzá, számolgatta a szénhidrátot a különböző csomagolóanyagokon, meg amikor mondta, hogy most hipózik, és menni kell adásba, hogy mit csinált akkor. Tehát én így megfigyeltem, mert ez engem mindig is érdekelt. Én egyébként testnevelés szakon végeztem, tanultam egészségtant, élettant, anatómiát, de a cukorbetegségről semmit. Viszont egy csomó élettani dolgot azt hallottam, tisztában voltam vele, vizsgáztam belőle, tehát nekem valahogy így megvolt ez a figyelmem iránta. És aztán úgy alakult, hogy egyszer csak megüresedett egy hely az alapítványánál. Én éppen akkor váltásban voltam, egy másik munka felé kacsingattam, és akkor mondta, hogy Reni, klassz lenne, ha nálunk dolgoznál, mert tudom, hogy mennyire elhivatott vagy. Főleg a kommunikáció terén gondolt rám, de hát a mindennapos irodai feladatokra is szüksége volt emberre, és nálam ez így abszolút megvolt, hogy én nyitott voltam erre. És most már 11 éve ott dolgozom az alapítványnál.
Akkor valószínűleg már mindent is tudsz.
Ó, szerintem ezen a téren azért lehet mindig tanulni.
Hát,
ha más nem, a visszajelzésekből, mert amikor a pedagógusokat oktatjuk, ugye, amiért jöttem végül is, hogy ez az egyik szívügyünk, hogy tényleg a diabétesről minél
és
szélesebb köröket
fontos.
Támogassunk.
Szerintem ez egy borzasztóan fontos dolog. Ki is fogunk térni ennek a részleteire. Én azt szeretném, hogyha az egyes és kettes cukorbetegség között különbséget tennénk, azzal az egyébként nagyon erős és aláhúzott mondattal, nem vagy orvos, én se vagyok orvos, tehát nem az van, hogy ez most egy ilyen profi meghatározás, de mégis nyilván azért valamennyire tud, nem valamennyire, tehát nyilván te tudod a különbséget, csak na, szóval, hogy ez fontos, hogy te nem orvos vagy.
Így van. Az egyes típusú diabétesz az egy autoimmun betegség. Egyelőre nem tudják pontosan az okát, hogy mitől alakul ki. Egyszer csak az illetőnek az inzulin termelő sejtjei szépen csökkennek működni, és aztán előbb-utóbb ezek a sejtek nem termelnek inzulint. Ez óriási problémát jelent, hiszen az a szénhidrát mennyiség, az a cukor, ami a vérbe kerül az étkezés során, ez a cukor nem tud eljutni a sejtekig. És ezért szükséges az, hogy kívülről adják be az inzulint, ha már felismerték a betegséget. Elég egyértelmű jelei vannak, persze lehet összetéveszteni egy-két jelet, és hallottunk is ilyet, hogy házi orvos is nehezen ismerte fel, pláne egy szülő, hogyha nem eléggé figyel, vagy nem nincs tisztában a tünetekkel. Ez például, amikor például kisbabáknál a nehéz pelus, amikor nagyobb gyereknél is sokat pisil, sokat iszik, annak ellenére, hogy jó étvágya van, fogyásnak indul. Ezek például olyan tünetek, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Én arról hallottam, hogy a szomjúság az egy nagyon, tehát hogy kifejezetten, tehát nem csak az, hogy sokat iszik, hanem ezek az emberek általában panaszkodnak is arra, hogy szomjasak.
Igen, folyamatosan, tehát nem állnak meg 3 liternél, jó, nyilván ez a mennyiség attól is függ, hogy hány éves gyerekkel állunk
igen, csak
szemben.
Közben ugye ez is van, ez is egy olyan érdekes helyzet, mert hogy félre lehet ezt érteni, abszolút. Nekem van olyan ismerősöm, ahol 9 évesen derült ez ki, és ott is volt ez, de hogy nyár volt, az a gyerek például sok fagyit evett, tehát nagyon kívánta a fagyit, és akkor ugye az ember azt mondja, jó, hát nyár van, meleg van, hát fejlődésben lévő szervezet kívánja, de aztán persze nyilván kiderült, hiszen társultak hozzá azok a tünetek, amelyeket már nem lehetett nem észrevenni, de hogy tud benne lenni elterelés. Igen. Olyat is hallottam, hogy az éjszakai bevizelést aztán felfázásnak apostrofálták. Tehát, hogy sok minden van, és addig, amíg nincs ez az ember környezetében, lehet, hogy nem tud róla. Én azt gondolom, hogy ezért kell egyébként róla beszélni, nem riogatásképp, meg semmi, csak hogy egy ilyen általános tudás legyen róla.
Ez egyértelmű, és akkor már, amikor acetonos a lehelete a gyereknek, az igen, már nagyon nagy baj. Én úgy gondolom, hogy ha már sokat pisil, sokat iszik, és fogyásnak indul, tehát ezek az alapvető tünetek, akkor érdemes egy vércukormérést végezni. Nem kell ettől félni, mert nagyon egyszerű, tényleg most már nagyon sok helyen, akár a mi szűréseinken is el lehet jönni és megnézetni, de a házi orvoshoz is el lehet menni és megkérni a gyermekorvost, vagy hát ha felnőtt fiatalról van szó, akkor a házi orvost.
Hát de csomó gyógyszertárban is van.
Igen, most már nagyon sok gyógyszertárban is van, amit egyébként pont az alapítványunk kezdeményezett 16 évvel ezelőtt. Úgyhogy gyógyszertárban is meg lehet mérni, tehát ez egy egyszerű vércukormérésből kiderülhet. Persze, igen, lehetnek olyan élethelyzetek, amikor mondjuk válik egy család, és akkor arra fogják rá, hogy ó, biztos bepisil a kisgyerek azért, mert ez stresszként éri. Meghallottunk ilyet, és aztán 23-as cukorral került kórházba. Tehát, és nagyon fontos, hogy nem csak a szülőket szükséges edukálni erről, hanem a pedagógusokat, az edzőket, tehát a gyereknek, most gyerekről beszélünk, mert általában gyerekkorban alakul ki, az és ez is nagyon fontos tudni. Viszont pont néhány héttel ezelőtt ismerkedtem meg egy 60 éves úriemberrel, aki frissen diagnosztizált egyes típusú diabéteszes. Őnála egy vírusfertőzés váltotta ki ezeket a folyamatokat. Tehát igazából, de jellemzően gyereknél, fiatal felnőttnél alakul ki. Ellentétben a 2-es típussal, ha bár most már egyre több sajnos a diabéteszes gyermek is, 10 évesekről hallunk, akik a helytelen életmódnak nem köszönhetően, hanem okán váltak 2-es típusú diabéteszé. Itt általában az életmód miatt alakul ki ez a 2-es típusú diabétesz, amikor, vagy akár az inzulin rezisztencia, ami ennek az előszobája, amikor egy emelkedett éhomi, tehát reggeli vércukormérés, vagy vércukor szint például, ez is utalhat arra, hogy valami gond van. Általában elhízottak esetében, akik keveset mozognak, sokat esznek, nem válogatják meg nagyon azt, hogy mivel táplálkoznak. elhanyagolják magukat. Tehát, hogy többnyire ezeknél a felnőtteknél alakul ki, de ez is nagyon érdekes, mert régen ezt a nagymamák, nagypapák betegségének hívták a kettes típust, és ahogy említettem is, már gyerekkorban is, és fiatal felnőtt korban is kialakulhat. Itt is azt szoktuk mondani, hogy van például egy tesztünk, amit egy ilyen kis edukációs füzetben mindig feltüntetünk, és akik jönnek a szűréseinkre, ezt a tesztet kitölthetjük, ami arra vonatkozik, hogy mennyire van az benne a képben nála a kettes típusú cukorbetegség kialakulása. Van olyan, hogy a családban több cukorbeteg van. Ismerek olyat, van barátom, akinek az édesapja is cukorbeteg. Ő nála is már emelkedett éhomi cukor szintek jelentkeznek, és azt még lehet kordában tartani. Az egyesnél ott nincs mese, ott az inzulin kezelés. Igen. Viszont a kettesnél, ott ha időben elcsípik, hogyha ott felismeri. Több variáció van. Igen, például a Varga Feri énekes, őnála is felfedezték 2 évvel ezelőtt a cukorbetegség kialakulását, és ő egy drasztikus diétába kezdett, lefogyott, sportol, és nagyon klassz eredményei vannak. Tehát ő időben felismerte azt, hogy tennie kell azért, hogy ne alakuljon ki nála.
Igen, úgy szokták ezt mondani, hogy ez a kettes, ez tényleg egy ilyen életmód által kísért, vagy abból is adódhat, ugye családi örökletességből is adódhat. Nekem egyébként az egyik legjobb barátomnál diagnosztizálták közel 1,5 éve, és igen, tehát hogy ebben lehet, én is figyelem, hogy étkezik, gyógyszer, akkor van, amikor azt mondja, hogy van, ki lehet valamit kompenzálni gyógyszerrel, a következő mérésnél, és így tovább, és így tovább. Nagypapám is mindig azt mondta, mikor bevágta a nem tudom milyen süteményt, és kérdeztem, hogy ez hogy lesz, és mondta, hogy majd kikompenzáljuk. Tehát, hogy ez egy másik helyzet, ott több választás van, de az egyest ott nincs. Tehát én is azt tudom, hogy abban az a legnehezebb, hogy ezeket a gyerekeket meg kell arra tanítani, meg kell vele értetni, fel kell fogadni, hogy az ő helyzetében nagyon fontos, hogy mikor és mit teszik, és annál nem többet, nem kevesebbet. Ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, én azt gondolom, eleve a szülőnek feldolgozni ezt az állapotot, és utána ezt átadni, és egy kisgyerekkel, egy kamasszal tőle elvárni a fegyelmezettséget, hogy ne nyúljon oda azért, amit előtte megehetett. Szóval, hogy ez egyébként rengeteg szorongást okoz, azt hiszem, ezeknél a családoknál, amíg be nem áll, sőt, még talán utána is, viszont én azt is hallottam már sokaktól, hogy elképesztő, hogy a gyerekek aztán mennyire tudják, hogy ezt vagy azt nem szabad nekik, és ki is tudják mondani egy társaságban, és így tovább. Nyilván ehhez valószínűleg kell a megfelelő támogatottság.
És a környezetnek a felkészítése, hogy igen, mondjuk egy óvodában, stikában ne tolják a különböző édességeket, igen, a gyereknek,
tehát,
csak úgy.
Tehát ne kell érteni, hogy hanem, neki ez
igen,
nagyon-nagyon
neki ki van számolva a szénhidrát érték, hogy mennyi szénhidráthoz mennyi inzulint kell beadni, aki főleg akinél inzulinadó tollal történik ez a beadás, ott, de egyébként az inzulinpumpánál is figyelni kell arra, hogy a megfelelő mennyiségű szénhidráthoz a megfelelő mennyiségű inzulin kerüljön. Vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk valamilyen betegség üti fel a fejét, mondjuk elkap egy vírust, vagy mondjuk influenzát, vagy megfázik, ezek is már módosíthatják ezeket a folyamatokat, tehát ott is figyelni kell, és a szülő nagyon jól megtanulja azt, hogy mondjuk a paradicsomleves az a kisgyereknél egy magasabb vércukorértéket vált ki, mert ő így reagál rá. Vagy hogy miket nem szeret, mert hogy ugye minden gyerek válogat valamilyen szinten, és ez egy, tehát nem erőltethetjük rá a gyerekre azt, hogy már pedig te megeszed a paradicsomos káposztát, hanem akkor kitalálni alternatívákat. De nyilván ezt közösen a környezettel együtt kell végigcsinálni. Tehát akár az óvónőt, ha nézünk, akár az edzőt, akár a nagyszülőket.
Hát igen, mert hogy ebben a szülő is iszonyú magányossá tud válni, igen. Szerintem főleg azért, mert amit mondtam, tehát hogy eleve meg kell küzdeni a saját szorongásával, az egy iszonyú teher lehet, hogy ezt én tudom, hogy kell a gyerekemnek étkezni, azt be kell vele tartatni, és nehogy történjen vele valami. És azért évekkel ezelőtt még volt olyan, emlékszem erre, erről számoltak be szülők, hogy mondjuk óvodába szólt, hogy a gyerek cukorbeteg, és akkor azt mondták, hogy oké, akkor lesz kedves összecsomagolni neki egész napra az ételt, és elmondani, felírni, hogy mit, hogy. Tehát, hogy nem voltak erre megfelelően képezve, másik oldalról meg ugye az együttműködés sem volt biztosítva, hogy ez miből adódott, teljesen mindegy, elutasításból vagy abból, hogy inkább nem folyok bele, nehogy én okozzak gondot. De hogy ez azoknak az embereknek, akiknek egyébként is az élete ennek a fegyelmezéséből áll, szerintem nem segítség. Tehát nekik tényleg az a segítség, hogyha kapnak lélegzetet, akkor, hogy ahol a gyerek van, ott tudják, hogy hogyan kell őt, fel vannak erre készülve, mert egyébként hozzáteszem, hogy annyira nem bonyolult legalábbis amit én látok az én barátnőmnél. Tehát nyilván van egy-két dolog, amit nem eszik meg, de ettől még ő tud választani egy palettáról.
Egyértelmű. Egyébként szívemből szóltál, mert tényleg ez volt még 10 évvel ezelőtt, amikor az első edukációs érzékenyítő programot, a belevalókat elindítottuk óvónőknek, pedagógusoknak és hallgatóknak, tehát egyetemi hallgatóknak, akikből majd lesz tanító, óvónő, vagy óvóbácsi. Akkor pont ezért indítottuk el, mert nagyon sok olyan megkeresést kaptunk, hogy vagy elküldik a gyereket, amikor cukorbeteg lesz, mert félnek a felelősségtől az óvónők, vagy eleve nem veszik föl, hanem eltanácsolják. Olyan is volt, hogy...
Hát ez egyébként felháborító.
Igen, tehát ez a nyilván megkülönböztetés, és azért dolgozunk, hogy ne legyenek ilyen megkülönböztetések. Most már 10 éve ezért tartunk rendszeresen képzéseket, és fejlesztjük folyamatosan ezeket a képzéseket, hogy minél több kérdésre tudjunk válaszolni, amit akár a szülők tesznek föl nekünk, akár a pedagógusok. Tehát nyilván kapnak egy tájékoztató előadást, gyakorlati feladatokat, amikor kipróbálhatják ezeket az eszközöket, saját maguknak megmérhetik a vércukor szintjüket, számolási feladatot kapnak, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a szénhidrátot, vagy akár a kalóriát hogyan számoljuk ki, fehérje tartalmat, tehát alapvető információkat kell, hogy hát úgy kell, tehát ez olyan, hogy akik jönnek, önkéntesen jönnek ezekre a képzésekre, tehát senkit nem köteleznek arra az iskolákban, hogy már pedig...
Hát pedig ideje lenne egyébként, de azt úgy tudom, hogy az már szabályozva van, hogy az iskolába kell, hogy legyen.
Ez így van, tehát ez az a része kötelező. Kérdés. Tehát azt jogszabály írja elő 2021 óta, tehát 2 éve lassan, hogy minden olyan oktatási intézményben, ahol cukorbeteg gyerek jár, vagy ott lesz cukorbeteg, ott az iskolának, óvodának, akár kollégiumnak biztosítani igen. kell egy olyan szemét, egy diamentort, aki felkészülten várja ezeket a gyerekeket, vagy felkészülten segíti a mindennapjaikat. És ehhez van egy elméleti tananyag, amit az Egy Csepp Figyelem Alapítvány fejlesztett ki az oktatási hivatal megbízásából. Ezt, hogyha valaki online elvégzi, akkor a végén tesztet ír, tehát számonkérés van belőle, és van egy gyakorlati képzés, ahol különböző állomásokon tanulja meg a mindennapjait egy cukorbeteg gyereknek, és amiket az előbb mondtam, a számolástól kezdve az inzulinadáson át, egy műhason keresztül ők is kipróbálhatják, hogy milyen ez beadni, vagy a szenzor működése, ami a szöveti cukrot cukor mérésére szolgál. Tehát, hogy különböző modern eszközöket is megismernek a pedagógusok, óvónők. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon próbáljuk felölelni az egész témát. Na most 5 órás a gyakorlati képzés, nagyon sűrű. Amit csak bele lehet tenni, és fontosnak tartunk, azt beletettük. Természetesen a lelki oldaláról is beszélünk. Vannak ilyen jó gyakorlati videók, ahol olyan pedagógusokkal készültek interjúk, akik már 20 éve fogadnak rendszeresen cukorbeteg gyerekeket az intézményükbe, és hát olyan tudás halmozódott ott fel, amit úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy mások is halljanak. És kiegészítő anyagokkal is mindig készülünk, mert ugye mindig kérünk visszaigazolást az oktatási hivatallal együtt a képzéseinkről, és azt látjuk, hogy például nagyon fontos az, hogy lássák egy kisgyereknek a beteg útját, hogy a tünetektől kezdve, hogy a különböző kórházakban, vizsgálatokon mi történik, mit állapít meg az orvos. Ismerjenek meg például olyan élethelyzeteket, amikor mondjuk egy kamasz nehézségek előtt áll, és pont amit említettél korábban, hogy mondjuk nem akar valamit megenni, vagy elege van a világból, és elege van a diabéteszéből.
Meg ebben az egészből, meg neki fel kell kelnie reggel hétkor, hétvégén is, hogyha igen, nincs iskola, mert meg kell mérni, be kell adni.
Így van.
Tehát azért ezek olyan, hogy mondjam, idegesítő dolgok, amikre lehet azt mondani egy ponton túl, főleg amikor elege van a világból, hogy nem. És ha így megmakacsolja magát, ott nagyon nagy probléma lehet.
Igen.
Mondom, én ezt láttam a környezetemben, láttam ezért könnyező szülőket.
Igen, de például a diabetológus váltás, amikor a gyerekellátóból kerül a felnőttbe, az egy óriási változás, mert addig egy kis tím foglalkozott vele, sokszor pátyolgatták, segítették, és utána bekerül egy felnőtt diabetológushoz, akinél a váróban igen, találkozik a szövődményes 70 éves diabéteszessel, aki kettes típus, el van hízva, és mondjuk már vannak lábsebei, fekélyesedik, lehet, hogy elvesztette a látását, tehát ez olyan nagy kontraszt, és már nem felnőttként kell, hogy kezeljék, már bíznak abban, hogy igen, beadod magadnak az inzulint akkor, amikor kell, vezeted a kis e-naplódat, vagy a hagyományos papírnaplódat, és ezekkel is foglalkozunk egyébként rendszeresen. Most indult el a diabváltó programunk, ami szintén akár a pedagógusoknak, akár a szülőknek lehet segítség, ahol érintettek is elmondják, hogy ők hogyan élték meg ezt a váltást. De beszél dietetikus, diabetológus, edukátorok, hogy lehet megkönnyíteni ezeket a helyzeteket. És visszatérve a betegútra, ez egy háromdimenziós betegút egyébként, tehát ez úgy vettük észre már korábban is az inzulin kiállításnál, amikor elkészítettük egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel a 100 éves inzulin alkalmából az inzulin kiállítás, hogy hogyan fedezték fel most napjainkban, tehát hogy milyen utat járt be a maga a terápia. Ez is egy nagyon látványos dolog
volt. 101 éves
már. Igen, most már elmúlt, igen. És ez is egy óriási dolog volt akkor. És most úgy látjuk, hogy ez a háromdimenziós betegút is egy picit látványosabbá teszi, mint egy száraz szöveg, hogy mi történik. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt elkészíthettük, és folyamatosan fejlesztjük ezeket a kiegészítő anyagokat a képzéseinkhez.
Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Gémes Renátával, az Egysebb Figyelem Alapítvány projektvezetőjével. Maradjatok ti is!